Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, és csernobili élménybeszámoló következik. Előtte azért egy-két gondolatot szeretnék Önökkel megosztani, már tényszerű gondolatot. 1986. április 26-án hajnali 1 óra 23 perc 45 másodperckor következett be a robbanás. A baleset a csernobili atomerőmű negyedik blokkjában egy rosszul megtervezett és rosszul kivitelezett, a reaktor biztonságát felmérő teszt során történt. A mértékét jellemzi, hogy az úgynevezett INES skálán, amelyik 1 és 7 között terjed, mindmáig két nukleáris katasztrófa érte el a 7-es fokozatot, tehát a maximumot. Az egyik a csernobili volt, a másik pedig a 2011-es fukushimai robbanás. Hogy hány halálos áldozata volt a csernobili atomerőmű 4-es blokkjában történt robbanásnak, az pontosan még kideríthetetlen, mivel a szám még ma is sajnos folyamatosan nő. Az erőmű dolgozóinak lakhelyéül szolgáló Pripyat város az erőműtől mindössze 3 kilométerre épült, annó 50 ezeren lakták, most teljes mértékben lakatlan. Evakuálták akkor Pripyat városának teljes 50 ezeres lakosságát, a körülbelül a 10 éven belül mintegy 40 ezer a kárelhárításban résztvevő ember, úgynevezett likvidátor halt meg, jobbára 30-as, 40-es éveiben járó férfi. Az Egészségügyi Világszervezet beszámolója szerint a pajzsmirigyrák gyakorisága a Csernobil közelében lévő gyerekek körében a normál szint 80-szorosára nőtt, és még sokat lehetne mesélni erről, de inkább átadom majd a szót két vendégemnek, Eriknek és Edvárnak. Szervusztok, fiúk!
Szervusz!
Üdvözletem!
Köszönöm, hogy itt vagytok. Ti jártatok Csernobilban nem is olyan régen, talán 3 héttel ezelőtt mondjuk jöttetek meg, és olyan körülmények között jártatok Csernobilban, pontosabban a tiltott zónába, ahova ugye legálisan azért be lehet menni, de illegálisan voltatok ti ott, amelyik hát olyan élményt adott számotokra, amely élményből egy részét azért most szeretném, ha átadnátok nekünk is. Kezdjük a felkészüléssel. Melyikőtöknek volt az ötlete az, hogy oda el kell menni? Tudom, hogy mind a ketten sokat utaztok külön-külön is, meg közösen is, meg a tervetek az egyébként, hogy majd közösen fogtok még többet utazni, talán egy kis Irán, Afganisztán, ezek a következő lépések. Hát ki tudjátok választani azokat a területeket, amelyek egy picit izgalmasabbak. Szóval, melyikőtök ötlete volt?
Eredetileg az én ötletem volt. Egy videóban láttam a YouTube-on, hogy ez Ukrajnában egész nagy szokássá vált, hogy beszöknek a helyiek, és így jött az ötlet.
És akkor fölhívtad Edvárdot?
Fölhívtam Edvárdot, igen, átmentem hozzá, megbeszéltük, ő kért egy kis gondolkodási időt, de láttam, hogy nagyon-nagyon lelkesedik.
Jó, arra kérlek benneteket, hogy helyezzük el a térképen, hogy hol is voltatok, hol jártunk. Edvárd?
Kijevből indultunk, és utána a 30 kilométer sugarú zónába
Északfelé felmentünk,
az Kijevtől nagyjából 150 kilométerre van, és a zóna határtól igazából besétáltunk, és egy pár nappal később megérkeztünk Pripyat városába.
Ugye annyit mindenképpen kell tudnunk, hogy már megint csak a földrajzilag elhelyezve, hogy egy atomerőműnek egyetlen nagyon fontos előfeltételes lét szükséglete van, a víz. Éppen ezért ez a csernobili komplexum, ez a Pripyat folyó partjára épült, és ez az 50 ezer ember, nekik alapították a várost egyébként. Ugye Amerikában is vannak olyan városok, amelyeket bizonyos munkákra alapítottak, de Pripyat városát is azért alapították, hogy az ott dolgozó, erőműben dolgozó emberek tudjanak lakni. Tehát itt lakóövezeteket, lakóépületeket, óvodákat, iskolákat, kiszolgáló rekvizitumokat kell elképzelni. De erről majd fogtok mesélni. Hogyan döntöttétek el, hogy nem a legális utat választjátok, hanem ezt az illegálist?
Eredetileg ezt én láttam, mind a ketten szeretünk izgalmasabb, kalandosabbak utakat megtenni. A legális útról nagyon sok helyen olvastam, hogy nem mutatják meg azokat a valódi helyeket, nem járnak úgy körbe, ahogyan a sok illegális turista tud, és nem egy olyan élményt ad át, amit át tud adni egy szabadságérzet, hogy oda mész, ahova csak akarsz.
Edvárd, miről szólnak a legális szervezések?
Hát a legális szervezésnél egy turista csoportot busszal Kijevből felvisznek, ott az ellenőrző pontnál mindenkit informálnak, és egy ilyen tulajdonképpen, mint egy városnézés van Pripyat városába, megnéznek pár nevezetességet, és igazából ennyi a teljes túra számukra.
Gondolom guide viszi ezeket a csoportokat, igen. És esetlegesen rendőri, katonai kíséret is van hozzá?
Ez változó, szokott lenni egy katona, illetve és vagy rendőr, aki kíséri őket. de alapvetően csak a túravezető az, aki úgy felelősséget vállal értük.
Jó, tehát ezek a legális túrák, csak hogy legyen mindenki számára világos, ezek a legális túrák is bemennek a tiltott zónába, viszont ott guide-ok kíséretében a turisták olyan helyekre mehetnek csak el, ahova őket elviszik. Ezzel szemben azok az illegális látogatók, akik ti is voltatok, pontosan ezt a fajta kötöttséget nem akarják elviselni, és keresték azt a módot és a lehetőséget, hogy hogyan láthattok minden. Mi volt, Erik, ami izgatott téged ebben?
A másik dolog, ami nagyon izgatott ebbe, az, hogy amit a legális túrákon megnéznek, azok fix kijelölt helyek, amik már nagyrészt kilettek ürítve teljesen, míg amikor illegálisan mész be, te vándorod be az egész zónát, meg tudsz nézni olyan helyeket, amik tényleg 33 éve teljesen elhagyatottak, ott maradtak még a lakók cuccai, minden ott van, és ezeket fel tudod fedezni.
Hogyan készültetek a felkészülésre? Vagy mik voltak az első lépések még itthon? Összejöttetek, mint az izsapilányok, és egy papírra fölírtátok, hogy mit kéne összeszedni, venni.
Mindketten tapasztalt túrázók vagyunk, egy-egy 30 literes hátizsákkal szoktunk menni mindenhova, ugye ennyit fel tudunk vinni a repülőgépre, és utazás előtt tényleg egy Word dokumentumban összeírtuk, hogy mit akarunk vinni, az mennyit nyom, és nagyságrendileg már előre tudtuk, hogy milyen táskával, milyen nehéz lesz, milyen felszereléssel fogunk tudni elindulni, és igazából utána már csak összegyűjtöttük ezeket.
Hogy utaztatok? Repülővel?
Repülővel mentünk.
Mi volt az irány?
Kijevbe szálltunk le, Milánóba szálltunk át.
Tehát Budapest-Milánó.
Budapest-Milánó és utána Kijev.
És Milánó-Kijev. Ha jól olvastam, akkor Kijevben eltöltöttetek két napot. Mivel telt el ez a két nap?
Igen, ez a két nap felkészülése telt föl, hogy bevásárolunk minden élelmet, vizet, stb., amit el kellett vennünk a zónába. A helyieket azért körbe kérdeztük a zónáról, meg ugye nagyon sok lakó, mert nagyon sok ukrán ugye persze élt, amikor történt az egész katasztrófa, tőlük élménybeszámolót kértünk.
És igazából hogyan beszéltél? Mind a ketten beszéltek jól angolul. Az ukránok is beszélnek jól angolul?
Néhányan beszélnek angolul, azt nagyon túlzás, hogy jól beszélnek angolul, de néhányan beszélnek tölt angolt, és azért úgy ki lehet venni meg sok Google fordítóval.
Edward?
Hasonlóképpen engem abszolút meglepett, hogy náluk kevésbé angolul, talán nagyon kevés nép beszél, de így kézzel-lábbal megértettük magunkat.
Tehát ott volt a kezetekben az a kockás papírra leírt lista, amivel meg kellett töltenetek a hátizsákot. Mivel töltöttétek meg a hátizsákot? Ugye megint csak előrevetítem, hogy 5 napot terveztetek eltölteni, el is töltöttetek 5 napot, és hát ugye bent a tiltott zónában azért nem lehet beugrani egy benzinkútra, kóláért nem jutott eszembe, vagy venni valami élelmiszert. Szóval mi minden került a hátizsákba?
Ugye úgy indultunk, hogy mind a ketten hoztunk magunkkal a hálózsákot, illetve ilyen felfújható matracot a túraboltban vettünk, és ezen felül...
Ez még itthon?
Nem. A hálózsákot azt magunkkal vittük, de a túraboltba vásároltunk a matraccal, ott vettünk kint gázégőt, hozzá ilyen kis bután gázpalackot, hegymászó, ilyen alpinista, száraz kajákat, amiket csak forró vízzel fel kell önteni, és akkor gyakorlatilag egy teljes étkezés. És minden egyes napra 2 meleg étkezés plusz gyümölcsöt, zöldséget vittünk magunkkal, illetve még vizet.
Nagyon könnyen mondtad most ezt ki, hogy forró vízzel föl kell önteni, és aztán kész lesz minden, viszont Eriktől tudom, hogy azért a víz nagy problémát jelentett.
Igen, igen, mivel ugye a víz volt a legnehezebb a hátizsákunkban, és 5 napra azért egészen sok vizet kell vinni, hogy az élelemhez is legyen elég, meg ugye ivásra is. Ezért vettünk itt még Magyarországon egy speciális vízszűrő berendezést, ezt egy kis 5 centis eszköznek kell elképzelni, amivel a helyi folyókba meg tudtuk szűrni a vizet.
Tehát akkor, amikor vízre volt szükségetek, akkor nem volt csap, amit megnyitottatok, hanem
találtunk egy folyót, vagy valami közelesőt, általában egy nappal előtte megterveztük, hogyha tudtuk, hogy merre megyünk, és onnan a palackokat feltöltöttük, aztán megszűrtük a vizet.
Ezzel az anyaggal, amit igen, megvettetek. Igen. Ezt mondjuk Kijevben egy helyen mindent be tudtatok szerezni?
Igen, mindent
és,
egy túra.
És ott nem néztek rátok, hogy ugye amerikai filmekből látjuk, amikor bemegy a terrorista, és akkor összevásárolja magának azokat a egyébként normál felhasználású dolgokat, amiből majd a nagy bombáját elkészíti. Szóval nem látszott rajtatok, hogy ti mire készültök?
De azt gondolom, hogy látszott rajtunk, de Kijevben ez egészen megosztó volt. Volt, aki azt mondta, hogy ez hatalmas nagy kaland lesz, és menjünk, illetve volt, aki félt, illetve tartott ettől az egésztől. Ez is, mint minden más, megosztotta.
Általában kikkel tudtatok erről beszélni? Hasonszörű fiatal emberekkel, hiszen ti ilyen 20 éveitek elején járhattok. Tehát hasonszörű fiatal emberekkel, vagy már olyan talán véletlenszerű szakértők is a hálótokba kerültek, akit jó ki tudtatok kérdezni.
Szinte főleg csak fiatalokkal, mert az idősebb korosztály, akik főleg átélték a katasztrófát, ők még a mai napig megmaradt bennük az a propaganda, meg az a félelemérzés, amit akkor átmentek. Szóval inkább a fiatalok, akik nem éltek akkor, azok, akik nyitottabbak erre.
És ezek a fiatalok hogy viszonyultak? Ez egy flashnek érezték azt, amit ti csináltok? Nagyon cool dolog?
Igen, ez egy túra, ez egy hatalmas nagy élmény, ez egy ilyen bátorság túra volt, tehát azt láttuk, hogy amikor beszéltünk majd később a stalkerekkel, hogy ez az ukrán fiatal férfiak körében ez egy hatalmas nagy élmény, ettől válnak néhányan férfivá, ez nekik ilyen felnövés történet, és hogy itt megedződnek benne a zónában.
Jó, eszembe meg se kérdeztem, a szüleitek tudták, hogy hova mentek?
Tudták mind a kettőnknek, nehéz volt elmondani nekik, de tudták, igen.
Mi volt az ő reakciójuk? Azért mégiscsak azzal a korosztályúak a szüleitek, akik egyébként hírből már hallották, át is élhették azt, hogy mi történt 30-32 évvel ezelőtt. Szóval...
A legnagyobb félelem az egyértelműen a sugárzás volt.
Nekem is az volna.
Mind a ketten azzal kezdtük, hogy mutattunk nekik egy dokumentumfilmet, vagy egy 20 perces videót, ami elmagyarázza a sugárzással való veszélyeket, és hogy ez miért nem akkora nagy veszély Csernobilba, és ezt hogy tudjuk kivédeni. Ezzel kezdtük, majd utána, egy-két napon át igazából úgy meg tudtuk ezt beszélni, és értették, hogy ez nem lesz annyira veszélyes az egészségünkre.
Nálatok, Edward?
Nekem könnyen ment. Pár évvel ezelőtt volt egy hosszabb kiruccanásom, amikor Kanadába elmentem. Ez abból állt, hogy felültem egy repülőgépre, és 6 hónapot eltöltöttem csak egyedül Kanadában. Úgyhogy édesanyám abszolút hozzá volt szokva, ő egészen könnyen vette. Annyit mond mindig ilyenkor, hogy vigyázzak magamra, és vár vissza. Úgyhogy
jó, de hát azért mégiscsak, ha feketén-fehéren nézzük, akkor most nem arról van szó, hogy megint kiruccansz Kanadába 6 hónapra, hanem Csernobilba mész. Azért ezt a szót kimondjuk, hogy Csernobil, akkor az embereknek összerándul óhatatlanul a gyomruk. Igen, nektek, amikor ezt az egészet terveztétek, soha nem volt olyan pillanat, hogy egy picit összerándult a gyomrotok a félsz miatt?
Nekem az elején határozottan volt, amikor elsőnek utána néztem, és voltak pillanatok, amikor elgondolkoztam, hogy ez mennyire jó ötlet, de amikor utána néztünk a számoknak, hogy valójában mennyi a sugárzás most, és azért elég jól fel van térképezve a zóna már, hogy hol mekkora sugárzás van, így tudtuk, hogy nem lesz veszélyes.
Egyébként ezt úgy kell elképzelni, hogy a zónán belül nem mindenhol van egyforma mértékű sugárzás?
Egyáltalán nem. A zónában a legtöbb helyen alacsonyabb sugárzást mértünk, mint nálunk itt Budapesten. Még Pripyat városában is, ahol voltunk, ott egy panelházban szálltunk meg, az volt a kis birodalmunk, ott, ami gyakorlatilag az erőműtől 1,5-2 kilométernyire van, ott is alacsonyabb sugárzást mértünk, mint nálunk otthon a nappaliban.
Értem. Azt a szerkezetet, amivel a sugárzást mértétek, azt Kijevben vettétek, vagy már innen vittétek Magyarországról magatokkal?
Azt Magyarországon rendeltük meg, Csehországból kaptuk meg, igen. Egy dozimétert.
Hát igen, a csehek azok eléggé fontos gyártói a haditechnikának és a haditechnológiának ma a világban. Ugorjunk vissza még Kijevben, még ott töltitek a 2 napot. Ugye meg kellett szervezni azt, hogy akkor nem fölültök egy helyi járatra és elvittetitek magatokat a 130 kilométerre fekvő Pripyat városába, hanem mi volt a metódus? Hogyan utaztak oda azok a turisták, akik mondjuk illegálisan mentek?
A fiatalok körében az a legelterjedtebb, hogy leutaznak busszal, ameddig csak lehet, és onnan egy ilyen helyi illegális taxiszolgáltat vesznek igénybe. Sajnos ugye mi nem tudtuk, hogy az illegális taxiszolgáltat elérni, mert egyértelműen...
Persze, mindenre gondoltál, hogy mekkora sugárzás, de arra, hogy hogyan fogtok oda eljutni, arra nem.
Hát igen. Szóval, hogy nem értük el ezt a taxiszolgáltat, mert hát persze szóbeszéd útján terjed, mi Uberrel egy másik legális taxiszolgáltat próbáltunk lejutni a zónáig, a zóna határáig.
Hát nem csak próbáltatok, mert le is jutottatok. Oké, vegyük azt a pillanatot, amikor megáll a taxi, oda megy a taxi, kinyitják a hátsó ülést, bepakoljátok a hátizsákotokat, és akkor azt mondtátok a sofőrnek, hogy?
Hát, hogy beállítottuk a térképen, hogy a Csernobil zóna mellé megyünk. Az első taxis ezt nagyon nehezen fogadta, és 15 percben az útba kitalálta, hogy ő 5000 forinttal többet kér, ami duplája, mert hogy az dupla annyi lett volna.
De elindultatok közben?
Elindultunk közben, 3 kilométert körülbelül meg is tettünk, vagy többet is annál, és ott találta ki. Persze angolul nem beszélt, csak ukránul, egészen nehéz kommunikáció árán sikerült megbeszélni vele, hogy ez így nem fog működni.
Bocsánat, csak zárójelbe, a Google fordító nem működött ott?
A Google fordító abszolút működött, de az első taxisunkkal még ennek ellenére is nagyon-nagyon nehéz volt. És ugye itt az Ubernél megvan az, hogy előre látjuk, hogy nagyságrendileg mennyibe fog kerülni az út. Megegyeztünk vele, azt mondta, hogy akkor elvisz minket, és tényleg egy 15-20 perccel később találta ki, hogy hát ez neki mégse jó biznisz, szeretne kétszer annyit kérni.
Erre ti kiszálltatok?
Hosszas gondolkodás után, de megbeszéltük, hogy akkor itt most ennyi, és akkor kiszálltunk, majd hívtunk egy másik taxit.
A másik taxi, ő sokkal normálisabb volt, ő egyből közölte velünk, hogy ő nem tud kimenni odáig, mivel ugye fél az illegalitás miatt, meg nem akar Kijevből kimenni, és végül a harmadik taxi is, őt bevállalta, és ő a normál árért levitt minket, ő egy kicsit távolabb, szóval nem a zóna határáig, hanem egy pár kilométer odébb, de levitt minket.
De mennyibe került ez a 130 kilométer?
800 hrivnya volt összesen, ez nagyjából 9000 forintnak felel meg.
Az teljesen elfogadható.
Igen.
Egyébként ez jellemzi az ukrán árakat?
Egészen jellemzi, igen.
Abszolút, minden sokkal olcsóbb. Én ahol voltam, szerintem egész Európában Ukrajna, illetve Kijev a legolcsóbb hely, ahova el lehet menni.
Ha már az árakról beszélünk, az jutott eszembe, hogy az, hogy ezt ilyen gyorsan kalap alá vettétek, vagy megoldottátok ezt az utat, ennek mondjuk az is volt az egyik oka, hogy az ukrán hatóságok most eléggé brutálisan fel akarják emelni a büntető tételt?
Igen, ez nagyjából úgy néz ki, mint nálunk a blitzelés, ugye ennek van egy bizonyos díja, az ember eldöntheti, hogy vesz bérletet vagy nem, de hogyha nem, akkor ezért őt megbüntethetik. Na már most kint a stalkereknek, akik beszöknek a zónába, ez egy nagyjából 7000 forintos tétel, és ezt hát nagyjából a százszorosára kívánták megemelni, ami azért picit húzósabb lett volna a pénztárcánknak.
Szóval akkor, amikor egymásra néztetek, hogy menjünk Csernobilba, akkor ez is egy nagyon-nagyon fontos szempont volt.
Ez abszolút fontos szempont volt. Erik aggódott is, hogy nem lesz időnk, és hogy még most menjünk, még május előtt ki tudja, hogy mikor hozzák meg azt a törvényjavaslatot. Úgyhogy elindultunk.
Hol állt meg a taxi?
A taxi Dünszk, nem is Dünszk mellett.
Ivánki mellett állt meg, amit csak akkor láttunk, hogy sajnos egészen messze van onnan, ahonnan mi szerettünk volna bemenni a zónába.
Tehát Ivánki előtt állt meg a taxi.
Igen. Uh-huh. Igen. És onnan még igazából egy 30 kilométeres plusz sétánk volt, hogy eljussunk oda, ahonnan mi be akartunk menni a zónába.
Ez az, ahonnan mi be akartunk menni a zónába, ez micsoda?
Ez egy előre megterveztük, hogy melyik útvonalon akarunk bemenni, ahol be lehet sétálni, mert hogy ugye vannak ellenőrző pontok, és ott tudtuk, hogy egészen bele tudunk jutni a zónába, főleg magas feszültségű vonalok alatt sétáltunk, ugye mivel ott az erdő, a fákat meg az aljnövényzetet kivágják, és ott könnyű sétálni, és azon akartunk bejutni, de attól 30 kilométerre tett ki a taxi.
Tehát voltaképpen a tiltott zónába való bejutás az egy normál úton történt.
Hát ameddig a kerítésük, ugye körbe van véve egy kerítéssel, ameddig odáig eljutottunk, az egy teljesen normál úton történt, nagyon kis falvakban.
Egyébként ez azt jelenti, hogy ez körbe van az egész kerítve, hogy bárhol nem lehet bemenni ebbe a 30 kilométeres sugarú körbe?
Hát az elmúlt pár évben azért gondolom sokan beszöktek, nagyon-nagyon sok helyen ki volt vágva a kerítés, volt már, hol egyáltalán nem is volt kerítés, pár perc sétával bárhol lehet találni olyan helyet, ahol simán csak át lehet sétálni.
Csak egy mondatot kérek, aztán utána jönnek a hírek, és utána folytatjuk. Mi volt a tervetek, hogy hogyan fogtok belépni a tiltott zónába?
Hát a tervünk igazából az volt, hogy reméltük, hogy találunk egy ilyen lyukat a kerítésen, és ott egy olyan helyen, ahol tudjuk, hogy messze van az ellenőrző pont, és erdős rész teljes mértékben ott átosanunk.
És a folyón való átkelés az opció volt?
A folyón való átkelés opció volt, bár ezen egészen sokat gondolkodtunk. Meg volt a terv, hogy hogyan jutunk át. Ez kicsit még számunkra is kockázatosabb volt, aztán végül nem így alakult, de alapból az volt a terv, hogy átúszunk a folyón, és átvisszük a csomagjainkat.
Éjszaka?
Nem, ott, ahol a folyón átkeltünk volna, ott át tudtunk volna menni nappal is, mivel ez egy teljesen elhagyatott erdei rész volt.
És ehelyett azt választottátok, mert végül is a film emlékek azok föltörültek, hogy hát ha nem sikerül átúsznotok, mint az indiánoknak, azt választottátok, hogy akkor száraz lábbal keltek át. Ez viszont éjszaka történt?
Ez teljesen éjszaka történt.
Hát innen folytatjuk. Erik és Edvard a két vendégem, akik Csernobilban jártak a tiltott zónában, úgyhogy a hírek után folytatjuk.